Hát most éppen Calvin év van, ugye, mint köztudott. Most hát ugye ez egy hosszú történet, hogy most a szentszé életműve milyen szerepet játszik Calvin. Hát fontos szerep, és a calvinizmus fontos szerepet játszik a genfi zsoltárok révén, egyebek révén, de van egy munkája, amelyik egészen nyilvánvalóan mutatja a calvinizmushoz, Calvinhoz fűződő kötődés, ez pedig Calvin főművének az Institutionis Religionis Christianit, a keresztény vallás alapjai vagy alapelvei című műve. Tehát a dolog azért összetett, mert hát ugye Magyarországon 1613 két szempontból is fontos korszakforduló. Két jelentős esemény fűződik 1613-hoz. Ekkor lép Erdély fejedelmi trónjára Bethlen Gábor. Ez nagyon fontos dolog. A másik esemény pedig az, hogy 1613-ban jelenik meg Pázmány Péternek az Isten igazságra vezérlő Kalausz című műve. Köztudott dolog, hogy ez a Magyarország ellenreformációnak összegező és nagy hatású irata. Hát nyilván Pázmány egy olyan programmal lép elő a magyarországi katolicizmus megújítását célozza, hiszen ekkor nagyon rossz helyzetben van és pozíció a magyarországi katolicizmus, visszaszorult intézményeiben, stb. Stb. És hát ennek a pozíciónak a visszaszerzésére vállalkozik Pázmány. Persze hát nyilván nagy Habsburg hatalmas hátszéllel, tehát a vállalkozásnak nagy segítői vannak. És hát ez a program, amit ő megfogalmaz, hát csak a címlapját említem ennek a Kalausznak. A címlapján ott látjuk a magyar szenteket. Tehát Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent Imrét. Most tudod a dolog, hogy a protestantizmus elutasítja a szentek közben járó szerepét. Üdvszerző szerepét elutasítja. És ott van még a magyar szentek közül Szent Margit. Tehát egyértelmű, hogy sőt, ott van Mária. Tehát Szűz Mária ott van a címlapon. És egyértelmű, hogy ez a Regnum Marianum. Tehát ugye ez a program, ami megjelenik ezen a címlapon. Ez ugye egy katolikus új identitás megfogalmazása ikonográfiailag. A magyar protestánsok ezt nyilván látták, ezt a folyamatot, és teljesen indokolt volt, hogy erre válaszoljanak. Erre a bejelentésre, amit Pázmány tett. Azt tudjuk, hogy zsinatokat hívtak össze ennek a megtárgyalására. Bonyolult volt a helyzet, mert azért Bethlen Gábor nem akart nyílt konfliktust Pázmány Péterrel, mert úgy gondolta, hogy Pázmánynak szerepe lehet egy egységes magyar törekvés, hát mint hogy Pázmányban is voltak ilyesfajta törekvések. Tehát nem akart kemény konfliktust Pázmánnyal. De valami módon mégiscsak választ kellett a magyar protestantizmusnak adni, és így Szent Molnár Albertre esett a választás. Bethlen Gábor egyértelmű biztatására és támogatásával neki kezdett az institúció magyar nyelvre fordításához. Óriási vállalás volt, hiszen a teológiai szaknyelv eléggé töretlen volt még ebben az időszakban, hiszen kevés elszórtan találkozunk efféle próbálkozással. No, de hát Szenci vállalkozik erre, elkezdi készíteni a fordítást, de nagyon sok nehézsége van, mert 1622-ben Heidelbergben van, és ekkor Heidelberget elfoglalják, a 30 éves háború hadműveletei során elfoglalják Tilly zsoldosai, a spanyolok. Példátlan rablás, 3 napos szabadrablást kapnak a katonák, és iszonyú pusztítást végeznek ebben a gyönyörűséges fővárosban. A fejedelmi könyvtárat hadizsákmányként a Vatikánba viszik, mai napig is ott van egyébként, ez a Bibliotheca Palatina. és Szenc is ott van, szegény. A zsoldosok azok meg is kínozzák. Maga írja, hogy kincset remélvén sonyargatni kezdték, csigára vonták és gyertyával perzselték a hasát, hogy adja elő a kincsét, amik bizonyára nem nagyon voltak néki könyveink kívül. No, tehát ekkor után el kell hagyni a Heidelberget, stb. Tehát rossz körülmények között fejezi be az institúció fordítást, de 1624-ben megjelenik. Tehát 1624-ben megjelenik a teljes institúció magyar nyelven. Kár, hogy elfelejtettük. Nagy kár, hogy elfelejtettük, ez nekem nagy fájdalmam. Most úgy hallottam, hogy talán a Balassi kiadó meg fogja jelentetni ennek a hasonlás kiadását. Érdekes egy pár szót, hogyha szólok a címlapjáról, ennek a kiadványnak a címlapjáról. Egyik leglátványosabb, hatalmas részmetszet van a címlapon. Nagyon összetett, mert a magyar protestantizmus, az európai protestantizmus és Szenci saját életútjának az utalás rendszere van egy bonyolult, összetett kompozícióba sűrítve. Hát voltak éppen három szintje van ennek a metszetnek. Az alsó szinten két portrét látunk, a bal sarokban lent látjuk Calvinnak a portréját. Ez az első olyan könyv, magyar kiadású könyv, amely Calvin portrét ad közre, ez biztos. A jobb sarokban pedig Szenci Molnár Albertnek a port kisméretű részmetszetét látjuk, de olyan formában, hogy nem csak az ő arcképe van abban a képmezőben, hanem a portré mögött a háttérben látjuk az ő heidelbergi megkínoztatásának jelenetét, hogy valaki éppen csigára húzza és gyertyával perzselik a hasát. Tehát nagyon izgalmasan saját élettörténetét is bekomponálta a metszetbe. Tehát ja, itt egy biográfikus is, a biográfiai utalás is van a címlap metszeten. Na most nyilván ekkor Szenciben, meg az európai protestantizmusban erősödik egyfajta mártirológia. Ez a mártirológia, ez egy bonyolult dolog, csak egyszerűsítve annyit róla, hogy Szenci is készült bizonyos mártirológiai műveket magyar nyelven megjelentetni. Erre nem került sor, lehetősége nem volt rá. De ennek valami kis töredékét ez a metszet a saját meggyötretésével. Aztán följebb van, a következő kép szinten van, két allegórikus figura, a Fidésznek és a religiónak, tehát a hitnek és a hűségnek az allegórikus női alakja, ugye, akik nyilván a hitben való megmaradásnak az állhatatosságára figyelmeztetnek, mert ugye Pázmány pedig éppen a hitben való megmaradásnak az ellenpéldáját, legalábbis ugye a katolikus értelmezés szerint ellenpéldáját kínálja, vagy hangoztatja. Ez viszont a protestáns értelmezést adja, nyilván a hitben való megmaradásnak. És legfelül pedig, nagyon izgalmas a harmadik szintje ennek a metszetnek, azért magyar közegben tartja a metszetet, mert középen látszik a magyar címer, tehát hogy ezt a magyar protestantizmusnak szánta ezt a munkáját, de ki is emeli kicsit, mert üdvtörténeti perspektívába állítja, mert jobb oldalon az elkárhozottak nagy serege látszik, bal oldalon pedig ugye a szoros kapu keskeny út látszik, ahol ugye az üdvösségre jutó kis csapata. Tehát egy nagyon bonyolult kompozíció, tehát itt a 30 éves háború tapasztalata, a magyar protestantizmus konfessionális politikai propaganda igényei és Szenci Molnár Albert biográfiai tapasztalatai jelennek meg ennek a Calvin fordításnak a címlapján izgalmas szintézis teremtve.
Azt javaslom, hogy summázzuk, mi is volt Szent Simonnár Albertnek és a munkájának a jelentősége a magyar irodalom, és nem csak a magyar irodalom szempontjából, és beszéljünk arról is, hogy ugye nemrégiben megjelent egy monográfiája, amit Szent Simonnárról készített. Tehát mi az, ami ön szerint izgalmas, és miért érdemes foglalkozni, vagy kutatni Szent Simonnár Albert életútját és műveit?
Hát erről a könyvben röviden annyit, hogy ez... Hát végülis ez egy hosszú időtartamra visszamenő kutatásnak a terméke, mert ez mondjuk kihagyásokkor, de 30 éve foglalkozom én ezzel a témával. Nyilván voltak olyan szakaszok, amikor mással foglalkoztam, de hát mondjuk ez egy több évtizedes kutatásnak a summája. És hát egyébként a magyar irodalom és művelődés történetben Szenci páratlan abból a szempontból, hogy sokak érdeklődése irányul rá, tehát nem egy elfeledett szerző koránt sem. Tehát a kulturális öröksége az nyilván van egy populáris szintje, hogy úgy mondjam, meg van egy exkluzív szaktudományos szintje ennek a kulturális örökségnek. Az exkluzív szaktudományos szintje az is elég impozásnak tekinthető, sőt, impozásnak tekinthető, mert többek foglalkozunk az ő életművével. Sok forrás is maradt fönn. Most nekem ez a könyvem ez úgy állt elő, hogy hosszú kutatási idő alatt, de talán az volt az igazi áttörés, amikor én kijutottam a német tudományosságnak a gyűjteményeibe, szakirodalmához. Tehát német tudományos gyűjteményekben, egyetemekre kijutottam, és akkor hát egy nagy perspektívaváltás következett, mert hozzáfértem azokhoz a forrásokhoz, szakirodalomhoz, amiben Szenci élt, mozgott. Hát tegyem hozzá, hogy a német tudományosság sajnos azért nagyon keveset tud ezekről. Fájdalmasan keveset tud rólunk. Mondok egy példát. Pár évvel ezelőtt jelent meg egy nagy német monográfia, német tanulmánygyűjtemény, Der Genfer Psalter a címe, ez egy ilyen 600 lapos monográfia, a genfi zsoltárokról szól. A genfi zsoltárok európai elterjedéséről egyetlen szó nem említi a magyar országi elterjedésüket, és így sajnos Szenci Molnár Albert elterjedését és jelentőségét sem. Ez nagyon fájdalmas, mert ugye hát sokszor megtapasztaljuk, hogy a nyugati tudományosság és kultúra nem veszi tudomásul közép-kelet-európai elterjedését. Pedig hát Szenci éppen egyik legdöntőbb bizonyíték annak, hogy mennyire szerves volt a magyar kultúrának az egysége. Tehát, hogyha nagyon madártávlatból akarom ezt az egészet mondjuk értékelni, talán abban látnám a leginkább ennek a jelentőségét, hogy a magyar kultúrának az organikussága, a nyugat-európai kultúrával összeforrott organikussága, szinkron folyamatai, azok léteztek. Tehát ez egy hisztérikusan művi módon jelenünkben sokszor manipulatív módon hangoztatott ugye aszinkrónia, amitről... Jó, persze vannak aszinkróniák, ez igaz. Olykor fájdalmas aszinkróniák vannak. Na de ennek a korszaknak éppen az egyik legnagyobb tanulság, hogy bámulatos aszinkrónia és csodálatos aszinkrónia, ami a magyar kultúra és a nyugat-európai kultúra között létezik. Most persze ennek ugye kellett, hogy olyan emberek legyenek, olyan alkotók legyenek a hordozói, megvalósítói, akik rendkívül sok áldozatvállalással végezték ezt a szinkróniát. És hát a Szenci életművének egyik legnagyobb tanulsága pontosan ez, hogy a magyar kultúrának és a nyugat-európai kultúrának igenis van esélye a szinkróniára. És ezt őt úgy valósította meg, hogy a legmagasabb rendű alkotói talentumát működtette ennek a szinkróniának a megteremtésére.